az első fejezetből, az első két verset. És lőn az Úr szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. Jónás prófétáról még egy helyen olvasunk az Ószövetségben, a Királyok második könyve 14. fejezetének a 25. versében, és itt kiderül, hogy ugye Salamon után ketté szakadt az ország, és ő az északi országban, Izraelben működött második Jeroboám király idején. Ez azt jelenti, hogy az időszámításunk előtti 8. században. És azt olvastuk, hogy Isten Ninivébe, a nagy városba küldte őt. Ugye, hogy Ninivéről pedig annyit tudunk, már Mózes első könyve 5. fejezetében szó van róla, hogy ez egy ősi város volt, Noénak a dédunokája, Nimród alapította. Ugye a mezopotámiai síkság két nagyvárosa volt, a legnagyobb Babilon, az Eufrátesz folyó mentén, a másik pedig Ninive, a Tigris folyó mentén. Akkor volt Ninivének a fénykora, amikor az asszír birodalom nagyhatalommá lett, és Ninive lett a fővárosa. De ez jó 100 évvel később történt, mint a Jónás történet játszódik. És azután végül 612-ben pusztult el Ninive időszámításunk előtt. Rómiai maradtak, mai napig is csak rómiai vannak ennek a nagy városnak. Még Náhum próféta is megemlékezik Ninivéről. Náhum próféta könyve 3. fejezetének az első versében vérszopó városnak nevezi Ninivét. De ez is egy 150 évvel későbbi időre utal, mint Jónásnak a kora. De minden esetre már Jónás korában is annyira romlott volt ez a város erkölcsileg, hogy így olvastuk, hogy Isten ezt mondta, hogy gonoszságuk felhatolt elémbe. Tudom, eszetekbe jut-e, hogy hol olvasunk még a Szentírásban, melyik városra vonatkozóan ilyet, hogy a gonoszságuk az égre kiáltott. Hát gondolom eszetekbe jut, hogy Sodoma Gomora. És akkor ne akármilyen rosszaságot képzeljünk el erről a városról, hanem olyan Sodoma Gomora szintű romlottságot, hogy Isten azt mondta, hogy a gonoszságuk felhatolt elémbe. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy hogy viszonyult Jónás ehhez a megbízatáshoz. Így olvassuk Jónás könyvében, az első fejezetnek a 3. versében, idézem tehát az első fejezet 3. versét, amely a következőképpen hangzik. És felkelt Jónás, hogy Tarziszba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, és ment Tarziszba, és megadván a hajóbért beszállt abba, hogy Tarziszba menne velük az Úr színe elől. Ugye itt érdemes megjegyezni, ugye a Jáfó az a mai Jaffa, ugye tehát ez volt a földközi tengeri kikötővárosa Izrael országának. A Tarziszt meg leginkább Tarteszosz városával, az ókori Tarteszosz városával azonosítják, ami a Gibraltárhoz elég közel volt a mai Spanyolország területén. Tehát akkor ugye rögtön el tudjuk képzelni, így a térkép egy kicsit a fejünkben lehet, hogy Jónásnak észak-keletre kellett volna mennie Ninivébe. Ő ehelyett ment a lehető legnyugatibb célpontra, ameddig a hajó el tudta vinni, ugye az ókori Tarziszba. Tehát azt mondhatjuk, hogy visszariadt ettől a küldetéstől, és mint egy elmenekült előle. És mi lehetett az oka, hogy visszariadt ettől a küldetéstől? Hát úgy gondolom, hogy egyrészt olyan lehetetlenül nehéznek találta, mert hát arra gondolt, hogy ő egy kis izraeli próféta, most ez a hatalmas nagy város, hát most hogy lépjen őt föl és hirdesse Isten üzenetét? A másik oka pedig az lehetett, hogy mivel híres volt a város a gonoszságáról, ő abszolút reménytelennek látta, hogy valami értelme van ott az Isten nevében szólni, és Egy ilyen sajátos személyiség volt Jónás, majd a későbbiekben is látjuk, ilyen szenvedélyes alkat, nagyon őszintén mondta, ami benne felmerült, de olyan csodálatos, hogy Isten nagyon sokféle emberrel tud együtt dolgozni, mert majd a Jónás imájából azt is látjuk, hogy milyen hívő volt ő, meg készséges a belátásra is, ezért is írta meg a történetét tanulságul. Tehát Isten nagyon sokféle alkatú emberrel együtt tud dolgozni, ha az őszinte hit megvan benne az összes fogyatékossága ellenére. És prófétaként dolgozott Isten együtt vele, az ő sajátosságaival együtt, azok ellenére, hogy így mondjam is, nevelte a Jóisten folyamatosan őt. És akkor itt kezd a történet egy kicsit nekünk közel kerülni, mert hadd vonjak párhuzamot azzal, hogy a mi népünk, az advent nép is kapott egy megbízatást. Ugye még a 19. század közepéhez közel, amikor ez a mozgalom elindult, Isten rábízott egy küldetést, és én azt hiszem, mi teljesen úgy viselkedünk, mint Jónás, hogy tulajdonképpen vonakodunk ezt a küldetést teljesíteni. És nekünk is ilyen ellenvetéseink vannak. Az egyik az, hogy hát most kik vagyunk mi, hogy egy ennyire nagyon a korszellemmel ellentétes üzenetet az emberek elé tárjunk. Mert ha csak egy pillanatra fölidéződik az emlékezetünkben az első angyal üzenete, Jelenések könyve 14. fejezetéből, hogy miket is mond? Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Sok szó forog a mi világunkban Istenről, de az, hogy ő élő, valóságos, a létező személy, és hogy mi őhozzá ilyen mély tisztelettel, istenfélelemmel viszonyuljunk, és neki adjuk a dicsőséget az ember helyett. Szóval ilyen istenkép nincs a környezetünkben. Az egész keresztény világra abszolút nem jellemző. Most olyan istenkép van, amit az ember maga formál a maga képére, hasonlatosságára, meg a maga kívánságai szerint. Aztán, ha tovább gondoljuk, hogy mi van még az első angyal üzenetében, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Itt a szombatiskola megbeszélésénél is felszínre jött, hogy ugye a mai kereszténység ítélő Istenről egyáltalán nem tud. Ígértem, hogy majd elolvasok egy idézetet, de rájöttem a szünetben, hogy véletlenül otthon felejtettem azt a könyvet. Így csak szóban mondom el. Pár évvel ezelőtt jelent meg, a Calvin kiadó adta ki, egy híres német protestáns teológus írta, és az a címe, hogy az ítélő Isten. És egész nyersen azt írja, hogy ez egy középkori eszme, hogy ítélő Isten. Jó, hogy végre már elfelejtjük az ítélő Istent. Hát ez az ember szerető Istennel ez összeegyeztethetetlen. Szóval nagyon kategórikusan azt mondja, hogy ideje volt leszámolni az ítélő Istennek a középkori elgondolásával. Most hogy mondjunk ennek a világnak ilyet, hogy eljött az ő ítéletének órája? Aztán a harmadik, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ugye még ez is benne van az első angyal üzenetében. És hát ma még a keresztény világ is evolúciós módon értelmezi a világ, meg az ember létrejöttét. Ezt, hogy Isten egy abszolút teremtő, szól és meg lesz, parancsol és előáll, és minden ő benne áll fönn, és minden tőle függ. Ez ilyen Isten kép a mi környezetünkben jelenleg nem jellemző. És másrészt azt is valljuk meg őszintén, hogy előítéleteink is vannak, olyan értelemben előítéleteink, vagy csüggedéseink, így is mondhatom, hogy hát ez reménytelen vállalkozás, hát ki fog itt még megtérni? Annyira másképp gondolkoznak az emberek. Meg se tudom mondani, hogy hányszor hallottam testvérektől ilyet. Hát én bizonyságot tennék, de az embereket ez nem érdekli. Egyszerűen nem érdekli. Éppen most voltam Eleken csütörtökön, az eleki idősek otthonában, és tényleg hadd is említsem meg nektek egy pillanat, hogy Wendler Ibolya szeretettel küldi üdvözletét. Nagyon jó szellemi állapotban van, de kerekes székben, ugye nem tud lábra állni. Na, szóval visszatérve, hogy Eleken, éppen hallottam, ott egy idős testvérrel beszélgettem, és mondja, hogy hát ők akartak bizonyságot tenni, például a feleségével együtt a közvetlen szomszédjuknak, és úgy tágra is nyitották a szemüket, és hát mondták, hogy ők még soha nem hallottak olyan felnőtt keresztségről. Hát erők felajánlották, hogy átvisznek nekik egy ilyen felvételt, egy videót, hogy lássák, és át is mentek. És mondták nekik nagyon kedves, hogy jó, csak nézzétek meg, addig mi végezzük a dolgunkat, de amikor befejeztétek, bejövünk. És mondta, hogy hát milyen megrendült csalódás volt ez nekik, hogy hát ők szerettek volna bizonyságot tenni, de mutattak érdeklődést, de aztán csak mentek a dolgukra, hogy hát jó, ők nézzék meg, ha végeztek, szóljanak. Tehát látjátok, hogy ez tényleg sokszor azt mondja az ember, hogy hát ki fog erre hallgatni, ki fog figyelni erre. De a történet folytatódik tovább, és még sok mindent meg fogunk ebből tanulni mi is. És itt még talán azt is megjegyezném, hogy gondoljunk arra, hogy most, amikor itt van ez a világjárvány, és azért sok ember felkapta a fejét, de nem tudják értelmezni. Nem tudják, hogy hova tegyék. Nem tudják, hogy milyen következtetés lehet ebből levonni. Mondhatnám, hogy ez a helyzet szinte már ránk járt. Hát miért nem adod át az üzenetet, hogy emberek megtudják, hogy tulajdonképpen mi ez, hogy kell ezt értelmezni, és mire kell készülni a továbbiakban. Szóval én úgy érzem, hogy lelkismereti teherként kell, hogy ránk nehezedjen, hogy még mindig nem teljesítjük úgy ezt a küldetést, ahogy kellene. Pedig most már az emberek füle egy kicsivel nyitottabb, és nagyon nagy szükségük van rá, hogy értsék, tudják, hogy ez mit jelent. De nézzük közben tovább a történetet, visszalapozunk Jónás könyvéhez. Ugye ott azt olvassuk, hogy nem tudjuk mennyi idő múlva, hogy beszállt Jónás a hajóba, de egyszer csak kitört egy vihar, mégpedig nem akármilyen vihar, mert így olvasom a 4. és az 5. versben. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett. Megfélemlettek azért a hajósok, és kiáltottak ki az ő istenéhez, ugye sok isten hívő világban vagyunk ókorban, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. Hát ugye ez olyan vihar volt, amit nem lehetett nem észrevenni, Jónásnak is érzékelni kellett, hiszen már töredezett a hajó, meg kidobáltak minden felesleges súlyt a hajóból, de Jónásnak biztos, hogy rossz volt a lelkismerete, nem jól érezhette magát, mikor ez a vihar kitört, hiszen ismerte az ígéretet, hogy Isten az angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban, de azon az úton, ahol Isten útján jársz, és ő tudta, hogy most ő nem olyan úton van, ahol az Isten angyalainak a védelmére számíthat. De nem tudott oda jutni, hogy most a jó Istenhez fohászkodjon, nem tudjuk, hogy akkor ő magától imádkozott-e vagy sem, de a lényeg az, hogy tovább menekült most az alvásba. Lement a hajó aljára is, és elaludt. De a következő versben azt olvassuk, hogy hozzáment a kormányos 6. versben, és mondta neki, mi lelte nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Tehát ennyire tragikus volt már a helyzet. És hát ugye nyilván ismeritek a történetet, hogy akkor hajósok még tovább mindent elkövettek, de semmi nem változott, a vihar tombolt, és akkor sorsot vetettek, hogy ki miatt van ez a vihar. És a Jóisten úgy intézte, egyébként a sorsvetés magától nem ezt hozza, de most a Jóisten intézte úgy, hogy a sors Jónásra essék. És ekkor aztán kifaggatták őt, hogy ki vagy te, honnét jöttél, hol a hazád, mit cselekedtél, és ő teljesen őszintén beismerte. De az az érdekes, hogy még itt mindig nem jutott addig, hogy a Jóistennek megvallja a hibát, és megígérje, hogy másképp lesz, hanem inkább azt mondta, hogy dobjatok a tengerbe. Elismerte, hogy ő vétkes, és hogy akkor így kell, így oldják meg, pedig hát ugye ezt tudjuk, hogy valakit a tengerbe vetnek ott, az a biztos halál, ugye? De még a halálba is előbb elment volna, mint hogy eljusson oda, hogy belássa, hogy ő mit mulasztott el, és hogy az Istennek a kegyelmét és a segítségét kérje. De aztán, mikor a Jóisten mégis gondoskodott róla, mert ő ismerte Jónást, és ő tudta, hogy Jónásért tovább kell még fáradozni, és mikor aztán bekerült a Cethal gyomrába, mert az Úr úgy gondoskodott róla, hogy úgy olvassuk a Bibliában, hogy egy nagy halat rendelt Isten, hogy benyelje Jónást. Itt megint megállok egy pillanatra, és szeretném elmondani, hogy az úgynevezett kaskelot bálnáról mondja az irodalom, hogy az nem csak egy ember tud egészben benyelni, hanem akár egy kisebb csónakot is egyetlen nyeléssel benyel, és a földközi tengerben is előfordult ez a bálna fajta, de ezzel együtt mégis hihetetlennek tűnik ez a történet, és itt beleszövök egy kis tapasztalatot, ezt én egy testvérnőtől hallottam, lent a délvidéken él. Ő nem olyan régen lett a gyülekezet tagja, és hát elmondta, hogy ő üzletasszony volt, sikeres üzletasszony, ő Istennel egyáltalán nem foglalkozott. Aztán előadásokra hívták, ő szívesen elment, de aztán onnét elhívták a gyülekezetbe is, és ott a prédikáció épp Jónásról szólt. Azt mondta, hogy alig tudta fegyelmezni magát, hogy kivárja a végét, és mikor kijött a gyülekezetből, fogadkozott, hogy ő ide soha többet a lábát be nem teszi, mert hát őt ilyen dajka mesékkel ne etessék, hogy egy cethal benyelte Jónást, és 3 nap múlva meg kitette a partra. Azt mondja, hogy ilyen dúlva-fulva érkezett haza az autójával, és otthon olyan konyhája van, hogy egybe van építve a konyha meg a nappali, és elkezdett főzni, de találomra egy csatornára rákapcsolt a tévében, és hogy mindig füstölgött magában, és azt mondja, ekkor a tévé mutatott egy japán halászt, akit éppen hogy elnyelt egy szethal, és mutatták, hogy milyen volt a bőre, meg hogy nézett ki, meg milyen állapotban volt, mikor onnét kikerült. Azt mondta nekem ez a most már testvérnőnk, azt mondta, hogy hát azt mondja, én megvallom, hogy ott érdre estem a nappaliba, és bocsánatot kértem Istentől az én magabiztosságomért, hogy én kijelentettem, hogy ilyen nincs. És azt mondja, rögtön visszavontam a fogadalmamat, hogy én oda többé a lábamat be nem teszem. Egyébként is Jónás könyve úgy beszél Istenről, mint abszolút teremtőről, a természet uráról. Ugye azt mondja, rendelt egy halat, benyelje, aztán utasította a halat, hogy tegye ki a partra, aztán később azt mondja, hogy egy bokrot növesztett egy nap alatt, aztán férget rendelt, hogy megszúrja. Tehát tényleg úgy mutatja be Istent, mint ahogy a valóságban van, hogy ő abszolút teremtő, és neki betű szerint minden lehetséges. És ott a Cethal gyomrában aztán Jónás tényleg megtanult imádkozni. Csak kis részletet olvasok az imájából. Hát ugye ennél rosszabb helyzetbe kerülni már nem lehet. Jónás is így fogalmazott, a 7. verset idézem. A hegyek alapjáig süllyedtem, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Hát tehát tényleg így érezhette magát, hogy innél többet kiút nincs. De a 8. verset, hadd olvasom, egy nagyon szép megfogalmazás. Így emlékszik vissza tapasztalatára Jónás. Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Ezt a Biblia verset érdemes megjelzni, hogy mikor elcsüggedünk, akkor mi is ezt tegyük. Ja, megemlékeztem az Úrról. Ő is felidézte múltbeli tapasztalatait, Isten ígéreteit. És természetes dolog ez, nagy dolog ez. Még egy szethal gyomrából is azt mondja, bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. De gondoljunk, itt a mennyei templomról van szó, és mennyire igaz az, hogy nincs alkalmatlan hely az imádkozáshoz, még a szethal gyomrából, a tenger fenekéből is bejutott Jónás imádsága Istenhez. és megkönyörült rajta, és a tizedik versben olvasunk egy figyelemre méltó dolgot, így olvassuk, azt mondja, én hálaadó szóval áldozom néked, és megadom, amit fogadtam. Na ebből megtudjuk azt, hogy ott a Cethal gyomrában Jónás bocsánatot kért Istentől, és megfogadta, hogy nem vonakodik tovább. És elteljesíteni fogja a küldetést. És olvassuk is a harmadik fejezetben aztán, hogy valóban elindult, elment Ninivébe, és a negyedik vers szerint kiáltott, és azt mondta, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Tehát most megint eszünkbe juthat, hogy itt meg a tudósok kiáltanak, hogy hát a klímakatasztrófa, a civilizáció összeomlása, mondanak különböző időpontokat, 2030-at, 2050-et, ugye legfeljebb a század végéig tud fennmaradni az emberiség, meg ehhez hasonlókat, meg foglalkoznak ilyen gondolatokkal, hogy hát átmenteni valahol az emberi civilizációt egy másik bolygóra. Az ember tényleg ledöbben ezeken az ötleteken, és akkor gondoljátok meg, hogy itt van ez a helyzet, szinte kiállt az emberek fülébe, de nem tőlünk, ismétlem a tudós világ részéről, egy más variáció, még ennyi és ennyi idő, és elpusztul a Föld, és elpusztul az ember, és mi még mindig hallgatunk. Értitek, valahol tényleg ránk kell, hogy nehezedjen, hogy nagyon hasonlítunk Jónáshoz, és ezt a küldetést most már tényleg teljesíteni kell az emberek megmentésért, és a Jóistenért, aki ezt akarja. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy nem késik el az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják az ő végső közbeavatkozásával, de nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És az az érdekes, hogy mikor elgörökíti így, hogy ő mit mondott a városban, begyalogolt a városba, és kiáltott, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, egy valami hiányérzetünk van. Arról nem szól, hogy megtérésre buzdította őket. Valószínűleg, hogy azzal együtt, hogy most már megfogadta a Cethal gyomrában, hogy teljesíti a küldetést, de ugyanúgy reménytelennek tartotta, és nem is számolt azzal, amit aztán Jézus ugye deklarált, hogy Ninive férfiai megtértek a Jónás prédikálására, és ő megtérése nem buzdította őket. De a Szentlélek, hogy így mondjam, kiegészítette, kipótolta a Jónás munkájának a hiányosságát, mert így olvassuk Jónás könyve harmadik fejezetében, hogy a főemberek és a király utasítást adtak, olvasom a 8.-9. verset, hogy öltözzenek zsákba mindenki, és kiáltsanak Istenhez erősen, és térjen meg ki az ő gonosz útjáról és erőszakosságból, amely a kezükben van. Ki tudja, hát ha visszatér és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. Tehát nem is maguktól láttak egy ilyen Isten képet maguk előtt, bizonyára a Szentlélek győzködött velük, és a 10. versben azt olvassuk, és látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánta Isten, megváltoztatta azt az ítéletet, amit már kimondott fölöttük. Tehát nem, hogy így mondjam, nem azt látta csak Isten, hogy kiáltanak a kegyelemért, hanem a cselekedeteiket, hogy valóban megtértek, ki letette a gonoszt, az erőszakosságot a maga kezéből, és Isten megváltoztatta a végzést. És hogy hatott ez Jónásra? Így olvassuk a 4. fejezet elején, és igen rossznak látszott ez Jónás előtt, és megharagudott. Könyörgött azért az Úrhoz, és mondta, kérlek, Uram, avagy nem ez volt az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam? Azért siettem, hogy Tarziszba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy kegyelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el kérlek az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, hogy nem, mint élnem. Tehát feltételezhetjük, hogy a 40 nap elmúlt, és akkor Jónás háborog, És azt kezdi foglalkoztatni, hogy netán őt hamis profétának fogják tartani, mert ő megmondta, és nem pusztul el a város, és semmi együttérzés nem volt benne, hogy hát, vagy nem vette komolyan, hogy azok az emberek megtértek. Lehet, hogy ő csak bement, és elkiáltotta mindenütt az ítéletet, és ezt már ő nem is figyelte meg, hogy mi történt, hogy hatott az üzenet. De nézzük meg, hogy ugyanakkor Jónás tudta, hogy az Isten milyen. Mert ez egy olyan egyedülálló, szép megfogalmazás, ahogy ő összefoglalja, hogy milyen az Isten. Ja, tudtam, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, nagy irgalmasságú. És gyönyörű ez a vége, a gonosz miatt is bánkódó. Nem tudom, testvérem, belegondoltunk mi ebbe, hogy milyen az Istennek a szeretete? Isten még a gonosz miatt is bánkódó. Tulajdonképpen, mikor azt olvassuk a szeretet himnuszában, hogy a szeretet soha el nem fogy, márpedig Isten maga a tökéletes szeretet, akkor ebből azt érthetjük meg, hogy az Isten szeretete nem fogy el a gonoszok iránt sem, csak tehetetlenné válik. Mert ha állandó, folyamatos visszautasításba ütközik, akkor Isten tudja, ha még több kegyelmi lehetőséget adna, még tovább szólongatná őket, csak még jobban megkeményednének, csak még jobban szembefordulnának, és ilyenkor Isten magára hagyja az ember, de ő még a gonosz miatt is bánkódó. Eszetekbe jut egy jelenet a Bibliából, ami a legszebben illusztrálja, hogy Istennek még az sem közömbös, mikor emberek mindent visszautasítottak, és utána borzasztóan szenvednek, és hogy így mondjam, le kell aratniuk azt, amit vetettek. Gondolom, ti is arra gondoltok, amire én is utaltam, a Jézus sírása Jeruzsálem felett. Ugye fájdalmasan mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, én hányszor akartam egybe gyűjteni a te fiaidat, Isten, nem akartad. És hogy mondta Jézus, hogy csak a te mostani napodon is, csak most az utolsó percben is megismernéd, amik a te békességedre való, de most elrejtettek a te szemeid elől, és utána sorolta, hogy most én tudom, mi következik, hogy ellenségeid palánkot vetnek körülötted, földre tapossák benned fiaidat, és nem hagynak itt követkövön. Akkor szerintetek most hogy néz Isten a mi világunkra? Ő, aki még a gonosz miatt is bánkódó. Ő nem tud más lenni, mint a megtestesült szeretet. És ő most látja, ugye, hogy majd hogy fog, hogy milyen iszonyú szenvedések, kilátástalan, reménytelen szenvedések zúdulnak az emberekre. És ez őt nagyon fájdalmasan érinti. És szeretné, hogy azért nem késik el, illetve azért késik látszólag az ígérettel, hogy még emberek megtérésre jussanak. És nekünk nem úgy kell átadni az üzenetet ennek a mai világnak, hogy még ennyi idő, jön Krisztus, és mindennek vége, hanem a megtérésre hívással, az együttérző, szeretetteljes meghívással. Szóval úgy gondolom, hogy tényleg azt kell kérnünk, hogy az Isten szeretete töltessék ki a szívünkbe. A Római Levél 5. fejezetében olvassuk ezt, és ez engem mindig úgy megérint. Azt mondja, hogy Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatik nékünk. Ugye más az emberi szeretet, meg más az Istené. És szoktunk ilyet mondani, hogy senkinek a fejébe se lehet töltsérrel észtölteni. De ez az ige arról beszél, hogy Isten ki tudja tölteni az ő szeretetét a mi szívünkbe, ha kérjük, és ha bennünk tényleg együttérzés van az emberek iránt, és segíteni szeretnénk. És akkor ugye a Jóistennek még egy nevelésben kellett részesítenie Jónást. Abban a nevelésben, hogy megszólította először csak szeliden, negyedik fejezet, negyedik verse, avagy méltán haragszol-e? És ez nem segített. És akkor a Jóisten azt tette, hogy Jónás még mindig reménykedett, hogy azért, hát némi késedelemmel, de csak be fog teljesedni az ítélet, ő csak ezt várta, és úgy olvassuk az 5. versben, kiment a városból, ült a város keleti része felől, csináltott magának hajlékot, és ült alatta a váz árnyékban, hogy megláthatná, hogy mi lesz a városból. De közben úgy olvassuk, hogy az Úr még olyan kegyelmes hozzá, még ebben a helyzetben is, hogy hát igazából nem tökről van is szó, hanem valami bokorról a héber szövegben, hogy az ott növelte, azt mondja, hogy ott árnyékot tartson a feje fölött, és akkor Jónás nagyon örült neki. Azt mondja, itt kezdődött a nevelő lecke, hogy másnap az úr egy férget rendelt hajnal költekör, az megszúrta a tököt, de a Jóisten még mást is rendelt, tikkasztó keleti szelet. És Jónás szenvedett a hőségben, nem volt már, ami oltalmazza a hőségtől, és de háborgott amiatt, hogy most ez a bokor kipusztult, és itt volt az a pillanat, amikor Isten meg tudta szólítani, és figyeljük meg, hogy mit mondott. Olvasom a 9. verstől, avagy méltán haragszol a bokor miatt. Jónás erre is szenvedélyesen válaszolt, az úr pedig ezt mondta, a 10.-11. verset olvasom. Az úr pedig mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, amelyet nem neveltél, amely egy évvel támadt és más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van 12-10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és állat is sok van. Ugye milyen megindító? Hogy tekint Isten erre a mi világunkra? Ninive is gonosz város volt. Már felhatott Istenhez a gonoszságok kiáltása, és mégis Isten hogy nézett rájuk? Hogy ezek azért gonoszok, mert nincs is semmilyen ismeretük Istenről, vagy az Isten erkölcsi törvényéről. Azt mondta, nem tudnak a jobb és a bal kezük között különbséget tenni. És még az állatok iránt is van az Istennek együttérzése. Azt mondja, hát hogy én ne szánjam? És ebben azt mondta, te nem fáradtál azért a bokorért, én pedig itt fáradtam már emberekért. És itt szeretném fölvetni, hát Jónásnak hogy kellett volna gondolkozni, mikor a megbízatást megkapta? Úgyhogy ez reménytelen. Csinál Isten olyat, hogy valakit elküld egy értelmetlen, lehetetlen megbízatásba. Biztos, hogy úgy volt, hogy Isten sokat fáradozott már ott egyes emberekért. Izrael nem teljesítette a küldetését, de a Szentlélek mindenütt fáradozott emberekért, ahol van készség. És úgy lehetett Ninive is, mint később Korintus, ami egy nagyon, nagyon elfajult kikötő város volt. Ugye még a korintusi levelek is tanúsítják, hogy miféle bűnök húzottak be még a gyülekezetbe is. És mégis, mikor ott kitört egy lázadás, és úgy tűnt, hogy véget vett Pál apostol munkájának, akkor Isten megszólította, és mit mondott? Te csak szólj, és ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Hát Ninivében is Istennek sok népe volt, akikért ő már sokat fáradt. És illetve Jónásnak úgy kellett volna gondolkozni, hogy ha Isten őt oda küldi, akkor először is vele lesz. Először is támogatni fogja ebben a küldetésben, másodszor pedig tudja, hogy miért küldi oda, hogy van értelme ennek a küldetésnek. És ebből, testvéreim, azt értsük meg, hogy mi sem mondjunk ilyet, hogy ez egy lehetetlen küldetés nekünk ezt az üzenetet átadni. És azt sem mondjuk, hogy hát milyen bűnösök az emberek, mennyire nem érdekli. Ha az Isten küld, akkor menni kell. És nem helyet adni az ilyen előítéletnek és ellenérzéseknek, és kérni, hogy az Isten szeretete töltessék ki a szívünkbe, hogy mi is úgy tudjunk nézni erre a bűnös világra, meg bűnös városokra, hogy itt mennyi ember van, aki nem tud a jobb és bal keze között különbséget tenni. Ezeknek még arra van szükségük, hogy valaki az Istent bemutassa nekik. Nekem mindig annyira tetszik a római levélben az a gondolatmenet, mikor Pál apostol azt írja, hát igen, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. De aztán felteszi a kérdést, de hogy hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És utána nem hibáztatja őket azért, hogy nem hisznek, hanem így folytatja, hogy higgyenek, ha nem hallanak felőle. És utána még egy kérdést föltesz, de hogy hallanának prédikáló vagy bizonyságtevő nélkül? Tehát soha se álljunk be abba a sorba, hogy háborgunk a világ hitetlensége meg a rosszasága miatt. Lássuk meg, hogy Isten hogy nézett Ninivére, és mi is úgy nézzünk erre az Istentől elvadult világra, hogy Istennek ott még sok népe van. Ő ott már sokakért fáradozott a Szentlélek által, akikért azoknak, akik kellett volna, nem fáradoztak. És tényleg teljesítsük a küldetést, és én azzal szeretném befejezni, hogy idéznék még egy igét lezárásképpen Mózes 2. könyvéből, Mózes második könyve 4. fejezetéből, amikor Isten Mózest elhívta, hogy már a 40 évi ugye pásztorkodás után, hogy most menjen el a fáraóhoz, és a rabszolga népét kérje, hogy engedje el, hát ez is igen lehetetlen küldetésnek látszott, és Mózes először vissza is riadt tőle. De hadd idézzem, hogy a 11. és a 12. verset, tehát Mózes második könyve, 4. vers 11-12, hogy mit mondott Isten neki. Az Úr pedig mondta néki, ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává, vagy siketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr, most hát eredj el, én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, amit beszélned kell. Testvérem, én nagyon buzdítalak titeket a személyes bizonyságtevés szolgálatára, a természetes, közvetlen környezetetekben. Most aztán könnyen adódik beszélgetés téma a világ állapotáról, arról, ami jelen pillanatban van az orosz-ukrán határon, hogy egy világháború réme van a láthatáron, ott a világjárvány, ami még nem befejezett egyáltalán, meg a fenyegetés, az újabb járványok, hiszen tudjuk, hogy Jézus járványokról beszél. Most aztán tényleg nem nehéz beszélt témát találni ezekről, de vigyázzunk, hogy az Isten szeretetével, a megtérésre késztető szeretetével, a megmentő szeretete közvetítésével tegyük. Milyen régen tudjuk azt, milyen régen mondogatjuk, hogy a gyülekezeteknek fogyasztó gyülekezetekből munkálkodó gyülekezetekké kell válniuk. Kiadtunk ilyen anyagokat, hogy alakítsunk csak ketten-hárman imádkozó és dolgozó csoportokat, és a közvetlen környezetünkért rendszeresen dolgozzunk. Testvérem, ezeket szívünkre kell vennünk, tanuljunk Jónás történetéből, mert ebben a nagyon bűnös világban még nagyon sok népe van az Istennek, akikért ő már előkészített, ő már fáradozott, és adja a jó Isten, hogy szívünkre vegyük, amit Isten mondott Mózesnek. Nem mondjuk azt Istennek, hogy Uram, nekem ehhez nincs képességem, azt se tudom, hogy kezdjek hozzá. Azt mondja, hát nem én adtam szájat az embernek, és te csak menj el, és majd én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, amit beszélned kell. Kívánom, hogy Isten segítsen bennünket vonakodás nélkül, komolyan, Isten segítségül hívásával teljesíteni ezt a küldetést. Amen.